Bukfenc, mint tolmács. Jeromos a beszélő kutya. No, ez nem, hogy nem beszél, de még arra se figyel, ha mi mondunk valamit. Amúgy nagyon jól el van. Állandóan Bukfenc körül sündörög, aki ezt meglehetősen utálja, de tűri szépen, csak az állandó fülrágásért haragszik meg néha. De hát olyan rágnivaló fülei vannak. A jövevény az első napokban egyáltalán nem figyelt rám, csak a nevét hallotta meg nagy nehezen. És mivel a névtanítás azzal jár, hogy a nevén szólítjuk, s ha oda jön apró jutalomfalatocskát kap, egy nap alatt megtanulta, hogy a jeromos szó hallatán oda kell gurulni a jutalomért, ha éppen úgy gondolja, hogy most jutalmat akar kapni. A kutyagazdák állandóan beszélnek a kutyáikhoz, és természetesnek veszik, ha azok időnként úgy reagálnak, mintha meg is értenék ezt a beszédet. Pedig ez egyáltalán nem ilyen magától értetődő. Vajon mindent megértenek? Vagy csak a szavakat? Nem is a beszédre figyelnek, hanem a hangok érzelmi töltetére? Vagy még arra sem, hanem a beszédet kísérő mozdulatokra, apró öntudatlan jelekre, amelyek egy-egy határozott utasítást kísérnek? Ezek a gondolatok jártak a fejemben, miközben a 6-7-es kis jeromost figyeltem, hogyan illeszkedik be új környezetébe. Egy nagy kertes házban nyaraló család környezetében sokféle izgalmas dolog történik. Családtagok beszélgetnek, járkálnak, tesznek, vesznek, és néha ebből a kutyák számára is fontos dolgok következnek. Nyakörvet, pórázt vesznek elő, sétálni mennek a kutyával. De lehet, hogy csak leugranak a boltba, és a kutyákat eléggé el nem ítélhető módon otthon hagyják. Aztán mindenféle finom ennivalókat rámolnak ide-oda, polcra, jégszekrénybe, az asztalra, a kutyatányérba. Időnként magukhoz szívják a kutyákat, és azután vagy valamilyen kellemes dolog, simogatás, egy finom falat, séta következik, vagy éppen ellenkezőleg, valamiért megszidják őket. Bonyolult dolgok ezek. Lehet, hogy idegenek jönnek, csak egy-két percre, de lehet, hogy egy egész napra. Ezek némelyike szereti a kutyákat, de van, aki fél tőlük, és ilyenkor a kutyáknak is viselkedniük kell. Rájuk szólnak, ha ugatnak, ha ugrálnak, de esetleg akkor is, ha csak eloldalognak, mert utálják, hogy az öreg, hangos nagynéni pont rajtuk akarja kiélni sok évtizede visszatartott kutya szeretetét. Szóval nagyon komplikált feladat a kutyának családtaggá lenni az embernél. Ráadásul hiába van a kert jól láthatóan elkerítve másoktól, a szomszédoktól, onnan minden áthallatszik, és ezekre is állandóan figyelni kell. Mert odaát is vannak kutyák gyerekek, ha rengeteg nagynénit nem is számítva. Azokkal is számtalan izgalmas, jól hallható, esetleg szimatolható dolgok történnek. És nagyon fontos tudni, hogy az ember, illetve a kutya szomszédai mit csinálnak. Hát, ha be akarnak hatolni a területünkre, vagy éppen őket támadták meg idegenek, és a segítségükre kell sietni. Bármi is történik, a kutya legyen jól informált. Engem nagyon érdekelt, hogy Jeromos a maga rövid kis előéletével hogyan fog a bonyolult viszonyokba beilleszkedni. Milyen gyorsan és milyen sorrendben tanulja meg a feltétlenül szükséges dolgokat. És miért tanul? A jutalmakért? Vagy azért, hogy elkerülje az esetleges kisebb büntető legyintéseket? Az ugye már az eddigiekből is kiderült, hogy Jeromos szokatlanul önálló jószág. Nem nyavajgott az elválasztáskor, simán elfogadta a család tagjait, bizonyos dolgokat elsőre megtanult, vagy esetleg tanulás nélkül is tudott, megértett. Természetes volt számára, hogy ott alszik, ahol a többiek, és minden este ugyanott. Az igazán szokatlan az volt, hogy amikor kiderült, hogy a lakóhely, a vacok inkább a családtagokhoz van kötve, és azok időnként tovább állnak, Jeromos azonnal alkalmazkodott ehhez a helyzethez. A világért sem akarom megsérteni a cicák kedvelőit, de ugye a néphit azt tartja, hogy a macska a házhoz ragaszkodik leginkább. A kutyák sokkal szociálisabbak, ők az emberhez kötődnek. Később, amikor már idősebb volt és kirándulni mentünk vele, gyakran előfordult, hogy amikor a család rövid időre letelepedett pihenni vagy enni, Jeromos azonnal területvédő szerepet osztott magára. Időnként körbejárta a pihenőhelyünket, gondosan fülelve, hogy nem jöjje valaki vagy valami, ami ideiglenes szállásunkat veszélyezteti. Egyébként Bukfenc ugyanígy vigyázott ránk. Azt vártam, hogy mivel még kicsi és tapasztalatlan, figyelmesen fogja hallgatni, ha beszélünk hozzá, és a beszédből, meg annak kellemes vagy kellemetlen következményeiből fogja megtanulni, vagy valamiképpen megérteni a szavak és a cselekedetek kapcsolatát. Nem így történt. Jero most több mint egy hétig ránk se hederített, ha hozzá vagy hozzájuk beszéltünk. Ellenben már egy-két nap múlva az emberi beszédet hallva megállt, és élénken figyelte Bukfencet. Máshol már megírtam, hogy Bukfenc milyen értelmes kutya, és azt is, hogy a vele kapcsolatos akciókról szóló beszédet az átlagos kutyáknál sokkal jobban érti. Tehát, ha mondjuk a kert közepén azt mondtam Bukfencnek, hogy gyere, menjünk Zsuzsikához, akkor azonnal ugrott, szaladt előre a kertkapuhoz. Ha viszont azt mondtam, hogy na, megyünk sétálni, Évi is jön, akkor is izgatott lett, de nem szaladt előre, hanem megvárta, amíg imádott Évie is előkászálódott valahonnan, és csak akkor, és szigorúan csak utána indult el. Szegény Jeromos az izgalmas kalandok választékának rejtelmeiről mit se tudott, de feszülten figyelte Bukfencet, és amikor az a kapu felé rohant, akkor ő is. Ha előbb még várni kellett, akkor együtt várakoztak. Ez eleinte nagyon egyszerű dolognak látszott. Nem tesz egyebet, utánozza Bukfencet. Néhány nap múlva azonban jelentős előrehaladást tett a kutya etológiába, nem tudok jobb nevet adni ennek a tehetségének, és Bukfenc egészen apró mozdulataiból is meg tudta ítélni, mi fog történni. Mi Bukfenchez beszéltünk, Jeromos Bukfencre figyelt, értelmezte a látottakat, és igyekezett lehetőleg még előbb ott lenni a várható esemény színhelyén. Barátaink ebben az időben többször látták ezt a szituációt, és egyikük, ha jól emlékszem, Tamás, ki is jelentette, hogy egészen egyszerű, Bukfenc testbeszéddel tolmácsol. Én se tudnám jobban elnevezni, ami történt. Persze ez a tolmácsolás sem egyszerű dolog, még egy magasrendű elmének sem. Ahhoz, hogy valaki a tolmácsra figyeljen, fel kell fogja, hogy az most tolmácsol, és érdemes rá figyelni. Azzal is tisztában kell lenni, hogy az a valaki, akit nem ért, akinek a tolmácsolása történik, éppen valami olyat mond, mutat, ami fontos a számára, bár ő nem érti, de el tudja képzelni, hogy valami érdekes dologról van szó, ezért csak a tolmácsra kell koncentrálnia, és már minden érthető lesz. Ugyanez történik akkor, ha az embernek ember tolmácsol, aki meg akarja érteni, miről is van szó, tehát nem a beszélőre, hanem a tolmácsra koncentrál, és az apró önkéntelen mozdulataiból gyakran már előre kitalálja, mit is fog mondani a másik. Szóval azt mondja, hogy arra a nagy épület irányába kell menni, s ott elfordulni balra, mondja a tolmács, és öntudatlanul már jó előre mutatja is az irányt, jelzi az elfordulást. Vagy két hétig élveztük Bukfenc tolmácsolását, és jókat nevettünk, a nagy ritkán Jeromos félreértette. Ilyenkor szemlátomást bosszankodott, hangos kölyök kutya ugatással. Hiszen azt mondtad, hogy azt mondta, fejezte ki méltatlankodását. A két hét gyorsan eltelt, és Jeromos egyre jobban kiismerte magát a lehetőségek között, no meg is ez nagyon fontos, elkezdett átállni a tolmácsról a beszélőre. A leglényegesebb dolgokat már ő maga is megértette. Annak idején Bukfenc sokkal lassabban tanulta meg értelmezni a beszédünket. Jeromos időnként elképesztett azzal, hogy milyen gyorsan megérti a vele kapcsolatos beszédet. Persze nem csak elkezdte értelmezni a beszédünket, hanem ő maga is beszélt. A Jeromos naplóban az áll, hogyha sétálni megyünk és elfárad, elém áll és kotkodácsol. Sajnos kotkodácsolt. Nem akarok egy kutya büszkeségébe se beletaposni, de nem ugatott vagy morgott, hanem olyan hangokat adott, amelyeket a legnagyobb jó indulattal is csak egy fiatal tyúk kotkodácsolásához lehetne hasonlítani. Érdekes volt, hogy soha nem ért vissza azzal, hogy ilyenkor egy darabig cipelem. Tényleg csak akkor kérte ezt, ha már jól láthatóan elfáradt. Igazából jobban szeretett a saját lábán jönni. Tudom, csak azért, mert gyalogjárva mindenféle disznóságot lehetett elkövetni, például izgalmas csontokat felszedni és tiltott helyeken szaglászni. Persze nem csak a beszédet kezdte megérteni gyorsan, hanem sok mást is. Például azt, hogy kik tartoznak a mi családunkhoz, kik azok a kedves emberek, akiket szintén lehet szeretni, de igazából nem hozzánk tartoznak. Itt voltak például nógrádi barátaink, Zsuzsika és Bandi, akik persze imádták a guruló kis szőrgombócot, és nagyon hamar jó viszonyba keveredtek vele. Kertkapujuk egész nap sarkig tárva, ha véletlenül valamelyik kutyánk arra járna, be tudjon menni. Jeromos gyakran járt arra véletlenül, és a szerét ejthette, ilyenkor valamilyen használható tárgyat is összeszedett és hazahozott. Bandi sapkáját, Zsuzsika kerti kesztyűjét, csupa finom, használható, rágható holmit. Azt elsőre megtanulta, hogy ezek ugyan kedves emberek, de valamiért ragaszkodnak a holmiukhoz. Ezért ravasz kiskutya észre kitalálta, hogyha valamilyen értékes darabnak a birtokába jutott, akkor ott nem célszerű a lakás bejárata előtt a kertkapuhoz vezető úton jönni haza, mert ott észreveszik, és elveszik a hasznos szerzeményeket. Ehelyett szépen elsonfordált a ház mögött, a bokrok alján, aztán gyorsan ki a kertkapun és haza. Ez általában bevált. Időnként, ha Zsuzsika váratlanul megjelent nálunk, az volt az első kérdésünk. Mi tűnt el? Volt egy igen érdekes esemény ennek a ránk hangolódásnak, és ez megint csak alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk a kutya-ember kapcsolatról. Sétáltunk hármasban, Bukfenc, Jeromos meg én, és találkoztunk egy családdal. Velük volt egy 3-4 éves kisfiú, aki pont a találkozás pillanatában elesett és bömbölni kezdett. Jeromos erre úgy elrohant, mintha ágyúból lőtik volna ki. Utána kellett szaladnom, és csak nagy nehezen nyugodott meg. Vagyis Jeromos felismeri a bajt jelző gyereksírást, anélkül, hogy alkalma lett volna erről tanulással ismereteket szerezni. Ilyen esetekben én inkább érdeklődést vártam volna egy kiskutyától.